Üdvözlöm Önöket, Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politikai elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. Ezen a héten is több témával készültem. Második éve tart az orosz-ukrán háború. Beszélünk arról, hogy hol tart most a fronthelyzet. A keleti nyitásról is beszélek, mert múlt pénteken egy erről szóló konferencián vettem részt, de szó lesz még a svéd NATO csatlakozásról, Donald Trump elnökjelölti kampányáról, és arról is, hogy kudarcba fulladt a dollár baloldal tüntetése Budapesten. Tartsanak velem! Először is óriási köszönetet szeretnék mondani a nézőinknek, akiknek hála most már 31 ezer feliratkozónál tartunk. Egy éve indult a csatornánk, ekkora nagy eredményt csak is az önök támogatásával és az együttműködésével tudtunk szerezni. Sikerül átverni az algoritmusokat, de ez még nem elég. Arra biztatom azokat a nézőket, akik még nem tették ezt meg, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra, nyomják meg a kis csengőt, vagy ha tetszik a műsor, nyomjanak egy lájkot, küldjék tovább a linket ismerőseiknek, mert az algoritmus tényleg azokat a műsorokat teszi előre, amelyeknél ezek a dolgok rendben vannak, ezért is mondja el az összes ember itt a YouTube-on ugyanezt minden műsor elején, hát én is ezért tettem ezt. Másodszorban szeretném megköszönni azoknak a közösségeknek, embereknek, akik eljöttek a múlt héten Miskolcra, vagy a felvidéki Gutára, a lakossági találkozókra, ugye Miskolcon a CÖV klubban volt egy előadásom, ahol nagyon sokan voltak, illetve hát Gután, Nógrádi professzorral együtt beszéltünk aktuális kérdésekről, ott a polgármester úr meghívására. Nagy öröm ez nekünk, hogy elmehettünk oda Gutára, illetve nekem Miskolcra, és hát mindig vannak ilyen alkalmak, amikor előre tudok ilyenekről, akkor majd itt a műsorban is elmondom, hogy akik a környéken vannak és el szeretnének jönni, ne maradjanak le ezekről a hírekről. Térjünk rá első témánkra, ez a műsornak is a címe, hogy az első háború első két éve. Ugye két éve tart az orosz-ukrán háború, most volt 24-én második éve, hogy ez elindult, így már átléptünk a harmadik évbe, és hát még nem látszik, hogy mikor lesz vége. Azt látjuk, hogy ez a háború Oroszország támadásával indult, de már 8 éve zajlott 2014-től, amikor is pont 10 éve 2014 telén, koratelén, évelején pontosabban a majdáni pucs megtörtént, ugye az események innentől váltak erőszakossá, hogy a globalisták a Majdánon megpucsolták az akkori ukrán elnököt, akit elzavartak a tüntetők. Emlékszünk, hogy a villájában megtalálták az aranyozott WC-t és a 800 dollárba kerülő aranyozott WC-kefét, amit ugye utólag azonosítottak, hogy ennyibe kerülnek, de nem erről volt emlékezetes a majdáni pucs, hanem arról, hogy Ukrajna ezt követően nem Oroszország felé fordult, ahogy az akkor hivatalban lévő orosz elnök az akkori parlamenttel döntött, hanem az elzavart elnök után megválasztott új elnök Viktor Poroshenko, illetve az új parlament már egy nyugati orientációt választott. Ugye az oroszok ezt nem hagyták, ezért foglalták el a Krím-félszigetet, illetve Luhanszk és Donyeszk megyének egy-egy részét. Pontosan azért, hogy egy újabb befagyott konfliktust teremtve megakadályozzák egész Ukrajna nyugati integrációját. Ez 8 évig sikerült is, azonban az idő múlásával Oroszország pozíciói romlottak, a nyugat pozíciói pedig javultak Ukrajnában. Mit értek ez alatt? A 90-es évek elején az ukránok még Oroszországba mentek vendégmunkásnak, mert ott egyszerűen többet kerestek, és az orosz gazdaság még kellően vonzó volt számukra ahhoz, hogy inkább oda menjenek. A nyelv is adott volt, ugye Kelet-Ukrajnában inkább oroszul beszélnek, tehát ilyen szempontból az orosz gazdaság még vonzerőt jelentett talán a 90-es évek közepén, pláne amikor ugye a jelcini évek után Putyin elkezdte rendbe tenni az országot, és akkor a 2000-es évek elején valamilyen fajta növekedés, egy érezhető növekedés indult el. Igen ám, de az idő múlásával, és itt visszatérünk a 2014-es évekre, onnantól kezdve már azt látjuk, hogy Lengyelország, Csehország és Szlovákia sokkal vonzóbbá vált az ukránok számára, mint mondjuk 10-15 évvel korábban Oroszország. És hát azt látjuk, hogy az ukránok többsége már nem keletre ment dolgozni, hanem nyugatra, főként Lengyelországba, ahol 2 millió ukrán vendégmunkás van. Háború előtt is már nagyjából ennyien voltak, azóta még érkeztek újabb háborús menekültek hozzájuk, de a 2 millió vendégmunkás az már ott volt. A cseheknél 500 ezer ukrán vendégmunkás volt a háború előtt, illetve Szlovákiában is több százezren, és Magyarországon is a háború előtt néhány tízezer ukrán vendégmunkás volt, akik igazi ukránok, tehát nem kárpátaljai magyarokról, hanem ukrán-ukránokról beszélek. Ez azért fontos, mert Oroszország elvesztette a gazdasági vonzerejét, illetve ha megnézzük, már nem nagyon tudott mit kínálni, hiszen a 2013-14-es vita során, amikor Ukrajnának a keleti integráció, az Euró-Ázsiai Gazdasági Unió, amit Putyin vezet, Oroszország, Kazaksztán a tagja, illetve a nyugati orientáció, a NATO és az uniós tagság között kellett dönteni, akkor Putyin az olcsó gázt tudta a serpenyőbe tenni, illetve kedvező hiteleket, amivel Ukrajna víz fölött marad. A nyugati orientáció viszont az uniós tagságot jelentette volna, az egységes belső piacba való betagozódást, a kohéziós és agrártámogatásokat, és nem csak egyszer, illetve az oligarchák javára, hanem egész Ukrajna számára. És hát az ukránok látták a nyugatabbi országokban, mondjuk Lengyelországban, Csehországban, hogy az uniós tagság milyen változást hozott mondjuk 2004 után az elmúlt 20 esztendőben, és hát látták, hogy mondjuk Oroszországnak Ukrajnával határos részeiben is milyen fejlődés volt. Tehát volt fejlődés, csak a nyugati fejlődés azért az szemmel láthatóbb, vagy talán vonzóbb az ukránok számára is, mint az oroszországi fejlődés. Na hát itt tartottunk, itt tört ki a háború 2022-ben, és Putyin elnök, ahogy fogalmazok, el kellett, hogy indítsa a háborút, ugyanis a NATO egyre inkább terjeszkedett ugye kelet felé, és ha Putyin végig gondolta a saját és Oroszország helyzetét, akkor nem sok jót láthatott. Mik voltak ezek a szempontok? Az első talán, hogy Putyin akkor még ugye 69 éves volt, most már 71 éves, magyarul, hogyha 5 év múlva, 10 év múlva támad, akkor nem biztos, hogy olyan mentális egészségi állapotban lesz, hogy még tiszta döntéseket tudjon hozni, vagy ha egy utódja lesz, az nem biztos, hogy ennyire erős kezű lesz, mint ő. Tehát ez volt az egyik szempont, ez a döntéshozatal. A másik, Oroszország, egy 140 milliós ország, azonban öregszik a lakosság, és nem biztos, hogy Oroszország ki tud 5 év múlva, 10 év múlva még egyszer ennyi katonát állítani, mint most. Ugye látjuk, hogy a digitális technológia rohamléptekkel fejlődik, és Oroszország hiába egy atomhatalom, akárhányszor el tudja pusztítani a Földet, csak az USA-val összemérhető az orosz atomarzenálnak a mérete, a kínai, a francia, az angol, a fasorban sincsen az amerikai és az orosz nukleáris arzenálhoz képest, de lényeg az, hogy a digitális technológia terén Oroszországot az idővel lekörözik, nem csak az amerikaiak, de mondjuk a kínaiak is, nyilván a japánok és más fejlett országok, tehát hiába van az oroszoknak még mindig egy nagy hadserege, hiába van rengeteg tankja, hogyha a digitális eszközök fejlődésével ezt a mennyiségi előnyt, minőségi nyugati fölény kompenzálja, vagy akár le is gyűri, hát emlékszünk talán, ami hasonló volt a második világháborúban is, bár ott ez nem tudott kifutni, hogy a Kurszki csatánál egy Tigris tank átlagban 15-20 szovjet tankot lőtt ki, mielőtt őt magát megsemmisítették, vagy úgy megrongálták, hogy ott kellett hagyni. Tehát ilyen szempontból ez most is érvényes, hogy a nyugat technológiai fölénye az orosz minőségi fölénnyel szemben még mindig adott. Tehát az oroszok nem tudták, hogy 5 év múlva, 10 év múlva ez a minőségi előny már olyan nagy lesz-e, hogy az ő mennyiségű fölényükkel szemben jobban érvényesül, és ezért az oroszok azt mondták, inkább most induljunk el. Az oroszok a sok lúd, disznót, győz taktikát alkalmazzák, elindulnak 15-en, célba érnek, még mindig többen lesznek, mint az élve maradt ukránok. Tehát ez az orosz taktika, ezt most tudták alkalmazni, nyilván az orosz gazdaság felkészült a háborúra, rekord alacsony 15% volt az államadósság mértéke, ez most 22%-ra növekedett. Oroszországnak óriási devizatartaléka volt, 600 milliárd dollárnyi tartalék, amiből a háborút sok évig tudták volna finanszírozni. A pénz felét nyugaton befagyasztották, ez nagyjából 300 milliárd dollár, ami nyugaton ragadt, főként egyébként Belgiumban, ahol ezeknek a nemzetközi átutalásoknak a pénzügyi elszámolása zajlik, és az oroszok azért tartották ott, mint minden egyéb ország egyébként a devizatartalékuk egy részét, hogy az átutalásoknak, főként ugye a nyersanyagvásárlásoknak, eladásoknak a fedezeteként ott rendelkezésre álljon, ez egy bevett dolog, de hát a nyugat ezt befagyasztotta. Aztán az oroszok most visszapótolták a 300 milliárdra csökkent devizatartalékukat a rekordmagas energiabevételek miatt, amiket még 22-ben, 23 elején realizáltak nagyjából megint ilyen 550-600 milliárd dollár az orosz devizatartalék, de ugye most az még van 300 milliárd nyugaton, ami zárolva van. Zárójeles megjegyzés, ez most egy vita, hogy csak idézőjelben ennek a pénznek a kamatait adják-e oda az ukránoknak, vagy mind a 300 milliárdot Ukrajna újjáépítésére, vagy a háborúra. Ugye ez még vitatott, és hát egy nemzetközi bírósági határozat nélkül szerintem nem is lehetséges, hiszen itt azért nagyon komoly jogi, tulajdonjogi kérdésekről van szó. Egyébként sem Németország, sem Franciaország, sem a központi bank nem javasolja, hogy az orosz zárolt külföldi devizatartalékot elvegyék és az ukránoknak adják, ugyanis ez ahhoz vezetne, hogy minden potenciális latorállam és oligarcha, kezdve az olajsejkektől egészen mondjuk a távol-keleti mogulokig fognák a pénzüket és kivonnák azokból az országokból, ahol így pikpak zárulhatják és odaadhatják másnak a pénzüket, illetve Oroszországban, ha ez megtörténne, akkor a még ott meglévő nyugati betéteket is zárolnák, nem is beszélve arról, hogy ez a globalistáknak ez a döntése egy olyan precedens hullámot indítana el, aminek sosincs vége. Gondoljunk csak arra, hogy Dél-Afrika beperelte Izraelt a nemzetközi büntetőtörvényszéknél, és például azt mondhatnák, hogy hát a gázai rombolásért az izraeli külföldi vagyont is zárolnák és odaadják a palesztinoknak, de hát vannak még itt bőven ötletek. Számos afrikai ország nyújtotta be a számlát a korábbi gyarmattartó országnak a rabszolgaságért, a gyarmattartásért, és hát ők is szívesen látnák azt a pénzt, amit úgymond a gyarmattartó országok kivettek Afrikából, de Indonéziában is például nemrég felvetődött, hogyha a rabszolgaság megszüntetéséért az akkori holland telepeseket kompenzálta a holland állam, hogy a rabszolgákat ugye felszabadították, és ezáltal gazdasági kár érte őket, akkor ebből a 180 évvel ezelőtti döntésből most ők is szeretnének az egykori rabszolgák leszármazottaiként valamilyen pénzt viszont látni, és elindulna ez a dominó. Emlékezünk Görögországra vagy Lengyelországra, a görögök nagyjából 300 milliárd eurót kérnek a németektől, az előző lengyel kormány 800 és 1200 milliárd euró háborús jóvátételt követelt, tehát hol lenne ennek a vége, sehol. Tehát ez is egy olyan mellékszál ennek a történetnek, ami talán a két évvel ezelőtt indult, és még a mai napig tart. Tehát a háború nagyjából itt tart. Hoztam önöknek egy térképet, egy japán oldalnak a térképe, ami nagyon jól mutatja azokat a fő támadási irányokat, amelyekben az oroszok elindultak. Ugye ez két éve meglepetésszerűen indult. Az oroszok azt hitték, hogy 3 nap alatt elfoglalják Kijevet. Ez az afganisztáni forgatókönyv volt, amit 1979-ben sikerrel valósítottak meg. Deszantosok elfoglalták akkor Kabult, most a deszantosoknak Kijevet kellett volna elfoglalni, és hát a fő döntéshozatali pontok elfoglalása után, mondjuk Zelenszky elnök elfogása után, vagy a legfontosabb ukrán döntéshozók elfogása után, ugye azt gondolták, hogy egész Ukrajna kártyavárként omlik az ölükbe. Ez több okból nem következett be. Az egyik és a legfontosabb ok, hogy a Kijev melletti repülőteret el tudták ugyan foglalni az oroszok, de azt a 3 repülőt, amin az erősítés érkezett volna, az ukránok lelőtték, így a repülőteret viszonylag hamar elvesztették az oroszok, hiszen nem érkezett meg az erősítés, ami segített volna nekik a repülőtér megtartásában addig, ameddig az északról, a csernobili övezeten keresztül Fehér Oroszország felől érkező csapatok el nem érik Kijevet. Ugye hát erre is vannak példák, amikor ez sikerült, mondjuk 1940 májusában a német ejtő ernyősök Hollandiát pont így foglalták el, hogy a hidakat elfoglalták az ejtőernyősök, és a támadó ékek 1-2 nap alatt utolérték őket, és így meg tudták őrizni a hidakat, a hollandok nem tudták felrobbantani azokat. Ugye volt, amikor ez nem sikerült, mondjuk 1944. szeptemberében a hollandiai Arnhem környékén, amikor a szövetségesek a Market Garden hadműveletet indították, ugyanúgy lerakták az ejtőernyősöket, csak hát nem értek oda az előretolt ékek, és a németek legyőzték ezeket az ejtőernyősöket. Az oroszoknak volt egy hasonló sikeres művelete, nagyjából 1999-ben Koszovóban, ahol a Boszniában szolgáló orosz békefenntartókat dobták át Pristinába, és így, amikor a NATO bombázta Szerbiát, és a harcoknak vége lett, akkor az oroszok értek először a pristinai repülőtérre, Koszovó fővárosába, így ők tudták ellenőrzésük alá vonni azt a repülőteret. Tehát különböző példák vannak erre a történetből. 22. február 24-én nem sikerült a kijevi repülőteret tartósan megtartani, mivel lelőtték azt a három nagy csapatszállító gépet, amivel az utánpótlás jött volna. Tehát a térképet, ha még egyszer szemünk elé tárjuk, akkor az látszik, hogy az oroszok most, tehát 2024-ben, két évvel a támadás után, megint ugyanabban a három irányban terveznek támadást, mint két éve. Nagyjából ott tartunk, mint két éve. Hát annyi különbség történt, hogy az oroszok elfoglalták Ukrajna 40%-át, az ukránok visszaszorították őket, felszabadították az oroszok által megszállt ukrán terület felét, így most nagyjából 200 ezer négyzetkilométer van orosz ellenőrzés alatt, a Krím félszigetet is beleértve. 625 ezer négyzetkilométeres Ukrajnából, azért ez egy elég szép darab, de a nagy része Ukrajnának még Kijev ellenőrzése alatt van. Összehasonlításképpen a történelmi Magyarország 325 ezer négyzetkilométer volt Horvátországgal együtt. Hát ez a három irány továbbra is adott, az oroszok direkt szórakoznak az ukránokkal, zavaró repüléseket folytatnak, próbálják rávenni az ukránokat arra, hogy széthúzzák az erőiket. Ugye továbbra is a legvalószínűbb, hogy Harkov irányába támadnak az oroszok. Ez ugye a második legnagyobb város, 1,5 millió ember lakja Harkovot. Ez észak kelet Ukrajnában van, és viszonylag közelesik az orosz határhoz, illetve ugye, dél-kelet felől támadnak Kupjanszktól az oroszok, most ott pihentették a támadásokat, ilyen kisebb lövöldözések vannak, de Kupjanszknál az oroszok korábban előre törtek, jó kiindulási pontokkal rendelkeznek. Tehát akár Oroszország területéről, akár délkeletről Harkov az egyik ilyen potenciális orosz cél. A második ilyen cél az továbbra is Kijev, bár ugye láttuk, hogy ez a meglepetésszerű támadás Fehér Oroszország felől ez nem sikerült, ugyanis Irpin városnál, ami olyan, mint Budapest és Budaörs, tehát ugyanaz, hogy ugyanúgy van IKEA áruház, Tesco, Osan, tehát nagyjából ugyanezek az ilyen cipős dobozok vannak ott is, hogy Irpinnél az ukránok feltartóztatták az oroszokat, egy klasszikus módszert használtak, elárasztották a mezőket, egy gátat kinyitottak, és így az oroszok nem tudtak előre menni, addig megszervezték a védelmet, és így az oroszoknak ez a meglepetésszerű támadása sem sikerült. Tehát ilyen szempontból Irpin volt az, ahol az oroszokat föltartóztatták, ott került sor erre a mészárlásra is, ahol nagyjából 400 embert lelőttek, nem tudjuk, hogy kik. Ugye két olvasat van. A nyugati olvasat nagyjából úgy hangzik, hogy az oroszok voltak azok, akik lelőtték ezeket az embereket, de van egy orosz olvasat is, azt most inkább nem mondom el, aki akarja, megtalálja a Facebookon, vagy a Google-ben, a Telegram csatornákon meg pláne. Tehát azt látjuk, hogy Irpin volt az, amikor megakadt ez az akció, de Kijev is egy potenciális orosz cél, bár ugye ennek kisebb a valószínűsége, hiszen ugye Fehér Oroszországból az oroszok régóta nem támadtak, katonákkal légi csapásokat hajtanak végre, de katonákkal nem támadtak. És hát a harmadik nagy irány az Odessa, a Krim félsziget felől tudnának támadni az oroszok. Ugye a Dnyeper folyó most ott délen a front, Herson városa a Dnyeper nyugati partján van, ezt az ukránok visszafoglalták 22. novemberében. Szurovikin tábornok, az orosz csapatoknak az akkori parancsnoka kiürítette ezt a várost, 30 ezer oroszt sikerült még áthozni a Dnyeperen felszereléssel együtt, tehát ez nagy siker volt az oroszoknak, hogy ennyi embert meg tudtak menteni, és ennyi felszerelést, de a várost el kellett engedniük, hát ahhoz, hogy Odesszáig eljussanak, minimum. Ugye Hersont kell elfoglalniuk, Nyikolájevet, ami szintén egy nagy város, egy nagy kikötőváros, és csak utána érnek az egymilliós Odesszához, tehát azért ez is egy elég nagy távolság, ami azt valószínűsíti, hogy Harkov lehet az a város, ahová az oroszok a támadásuk súlypontját összpontosítják. Most március 17-én lesz orosz elnökválasztás, azt látjuk, hogy erre az elnökválasztásra az oroszok megpróbálják azokat a sikereket elérni, amikkel az orosz lakosságban a lelkesedést fent tudják tartani, vagy újra tudják csiholni. Még talán két mondatot hadd mondjak a háborús helyzetről, hiszen mindenkit az érdekel, hogy meddig tart ez a háború, és miért adtam azt a címet, hogy az első háború első két éve. Most három forgatókönyvet látnak a katonai szakértők az ukrajnai háború folytatására. Az első, hogy az lesz, mint most, és hol az egyik fél támad, most éppen az oroszok, de tavaly júniusban ugye az ukránok voltak azok, akik támadtak. A darabig támadnak, jutnak, ameddig jutnak, kifullad az ellentámadás, vagy a támadás, és a front ott megmerevedik, ott beáll a front, befagy, és nagyjából itt vagy ott az egyik vagy másik fél tud előnyre szert tenni. Ez a legvalószínűbb, hogy most egyik vagy másik offenzíva után megint megáll a front. A második valószínűsége, második lehetőség, egyfajta patthelyzet, hogy nem támadnak már semmit sem ott, sem az egyik, sem a másik, hanem hogy 2014 és 22 között 8 évig befagyott a front, azért voltak lövöldözések, mert 14 ezer ember halt meg a kontaktvonal mentén, ahogy a frontot akkor hívták, tehát azért voltak ilyen aknavetős támadások, tüzérségi támadások, drón támadások, mesterlövészek lövöldöztek, 14 ezer ember halt meg 8 év alatt, de igazából a mostani számokhoz képest ez egy úgynevezett alacsony intenzitású konfliktus, tehát nem nagy csapatok vesznek részt benne. Ez a második lehetőség. A harmadik, hogy az egyik vagy másik oldal összeomlik, ennek most kisebb a valószínűsége, Ukrajna közelebb van ehhez, ugyanis ha megnézzük, az ukránok már nem akarnak harcolni. Tehát nagyon nehéz a hátországból férfiakat összeszedni, szó szerint összefogdossák őket, mert már aki akart önkéntesként, az a fronton van, a többiek meg nem akarnak harcolni, és hát most Ukrajna abban a nehéz helyzetben van, hogy 500 000 férfit kéne kiállítani úgy, hogy közben Zelenszkij a népszerűsége megmentése érdekében hozott egy olyan rendeletet, ami a demobilizációról szól, értsd, aki már két éve harcol a fronton, azokat a férfiakat leszerelik és hazaengedik. Nem egyszerre, hanem fokozatosan. Ugye ez azért jó Zelenszkij számára, mert a katonák feleségei és szülei, főként az anyák, ugye azt követelik, Oroszországban is egyébként, hogy hát olyan sokat harcoltak már a férjeik, a fiaik, az unokáik, hogy hát cseréljék ki őket azokra, akik hédereznek a hátországban, ukránul ezeket pumpálóknak hívják, pumpáló férfik és nők, akik a fitnesstermekben edzenek, ugye fittek, sportolnak, hát miért nem mennek a frontra, mondják a katonák, és ezért ugye ez a csere, ez a rotáció úgy nézne ki, hogy a két éve már szolgáló opsitosokat hazaküldik, és a helyükre kiképzés után fiatalokat küldenek. Ez a kiképzés Ukrajnában most 2 hónapra csökkent átlagban. Tehát ez most a helyzet. Ugye ezt miért csinálja Zelenszkij? Egyrészt, hogyha az ukránokat demobilizálják, akkor Putyinnak is most meg kell gondolnia, hogy ő neki is esetleg demobilizálni kéne a legalább 2 éve harcoló orosz katonákat. Ugye az orosz anyák és orosz feleségek is ezt követelik tüntetéseken Oroszországban. Például ugye most nemrég volt a hazavédőinek a napja, és ugye pont tiltakozású, ugye tiltakozni nem lehet, mert akkor letartóztatják őket, de például amikor a háborús hősi emlékműveket megkoszorúzták, vagy virágokat raktak le, akkor bizony ez a gondolat, hogy a régóta szolgáló férfiakat engedjék haza, ez Oroszországban is felvetődött. Tehát ilyen szempontból azt látjuk, hogy Zelenszkij azzal, hogy demobilizálja az ukrán hadsereget, egyrészt Putyint is nyomás alá helyezi, kettő, a demobilizált férfiak, akik 2 évet halál szemébe néztek, farkas szemet néztek a halállal, ezek a férfiak lesznek azok, akik összefogdossák azokat, akik még nem szolgáltak a fronton, és nem biztos, hogy elfogadják a fehér papírokat, amiket 5000 vagy 10 000 dollárért lehetett mentességként vásárolni. Tehát ez egy ilyen érdekes megoldás, mert hát igazából ugye aki a fronton harcolt, az már tapasztalt, akit most szednek össze, annak még meg kell tanulnia a hadviselésnek a szabályt, a túlélés szabályt, és hát emlékezzünk, hogy Bakhmutnál 4 óra volt az újoncoknak az átlagos élettartama, Avdiivkánál sem volt egyébként talán túl sok, vagy jobb, hosszabb. És hát igen, azt látjuk, hogy az ukránok például most nagyon megbotránkoztak azon, hogy a 300-asnak hívott sebesülteket, azokat ott hagyták Avdiivkában, nem tudták őket evakuálni, és az oroszok 300 sebesült ukrán katonát is foglyul tudtak ejteni, mert az ukrán hadvezetés nem vonta ki őket. Tehát azt látjuk, hogy az ukrán társadalom kezd jobban belefáradni a háborúba. Ugye nekünk sajnos magyaroknak is van erről tapasztalatunk, mármint hogy a történelmi perspektívában, ugyanis 1917-ben a cári Oroszország után a polgári Oroszország omlott össze, volt 17 nyarán egy nagy offenzíva, Kerenszki hadügyminiszterről nevezték el, ez a Kerenszki offenzíva volt, a nyugatiak tehermentesítésére kényszerítették ki az oroszokból ezt a támadást. Már nem akartak harcolni az oroszok, de Kerenszki mégis harcba küldte őket, hát kevés lelkesedéssel. És hát mi történt? Ez az offenzíva elbukott, a németek és osztrák-magyar csapatok elfoglalták Ukrajnát, nagyon nagy területeket, és ugye akkor jött Lenin, aki két dolgot mondott, két követelése volt, az első dekrétum a békéről szólt, a második dekrétum a földről, és Lenin azt ígérte az elfáradt oroszoknak, hogy a béke lesz, és túlélik a háborút, kettő kapnak földet, nem csak, hogy túlélik, de kapnak egy darabka gazdagságot is, hiszen a föld akkor a gazdagságot jelentette, kis föld, kis gazdagság, de még mindig jobb, mint a lövészárokban meghalni. Tehát, hogyha most jön egy új orosz, egy új ukrán Lenin, akkor könnyen lehet, hogy egy ilyen béke és földosztás dekrétummal ő is destabilizálni tudja Ukrajnát. Azért azt tegyük hozzá, hogy Lenint a császári német hadvezetés engedte haza svájci számüzetéséből, és adtak neki azért 5 millió aranymárkát, hogy biztos meg tudja győzni azokat az újságírókat, politikusokat, katonákat az igazáról. Tehát ez az egyik, és hogy ugye, amit mondtam, hogy 18 őszén, októberében az osztrák-magyar monarchia is összeomlott, az emberek egyszerűen nem akartak tovább harcolni, elegük volt, és 18 november elején pedig a császári Németország is összeomlott. Ugye ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Trianon bekövetkezhessen, hiszen az, hogy a magyar katonák nem akartak harcolni, az azt is jelentette, hogy nem akartak a kisantanttal sem harcolni, akik ugye a történelmi ország területeit a perifériákról kiindulva elfoglalták, ezért is fontos emlékeztetnünk arra, ami Balassagyarmaton történt, vagy más helyeken, ahol mégis sikerrel szembe tudtak szállni a kisantant és az antant csapataival. Tehát az összeomlás az ezt jelenti, és hát mi ezt keservesen megtapasztaltuk a magyar történelemben, 1918 őszétől egészen 1920-ig, tehát nagyjából ez az a folyamat, ami az ukránokra is vár, ha összeomlanak, hogy bizony nem biztos, hogy meg fogják tudni tartani a területeiket, hogyha a katonák nem akarnak harcolni. Tehát ez a három irány, Harkov, Kijev, Odessa, ami felé az oroszok támadhatnak, meglátjuk. Az elnökválasztás után Putyin már biztos, hogy kevesebb tapintattal kell, hogy legyen a lakosságra, azért a nagyvárosi középosztályt még mindig megkíméli, ugyanis nem jó tüntető embereket látni, és hát, ha megnézzük, Putyin még mindig azzal tudja hitegetni a nagyvárosi orosz középosztályt, a vidéki embereket ott nem kell győzködni, mert ők egyértelműen Putyin mögött vannak, vagy inkább mögötte vannak, ugyanis azt tudja mondani, hogy ha nem győznek a háborúban, akkor a jelcini évek, a megaláztatás évei térnek vissza, és azt még a nagyvárosi orosz középosztály sem akarja, hogy a pénz kifelé menjen Oroszországból, és ne ott maradjon, és ne részben legalább feléjük guruljon, mert ha összeomlik Oroszország, és a jelcini évek jönnek vissza, akkor bizony a pénz az megy ki az országból. És hát ugye arról ne is beszéljünk, mint Viktória Nuland és a többi globalista tervez, hogy Oroszországot földarabolják, a hadsereget feloszlatják, a titkosszolgálatukat feloszlatják, az atomfegyvereket leszerelik, Oroszországot több darabra felosztják, több külön ilyen kisebb részre, és hát a Kremlből meg múzeumot akarnak csinálni a globalisták, hát ugye ezt még a legáltalkodottabb Putyin ellenzéki sem akarja ezeket a követeléseket. Egyébként a nemrég a börtönben meghalt Navalnyi is orosz nacionalistaként, mint ahogy a repülőgép szerencsétlenségben meghalt Prigozsin sem azt mondták, hogy ki kell nyitni a kaput a nyugatiak előtt, hanem hogy egy másfajta Oroszországot kell csinálni, mondta Navalnyi, aki orosz nacionalistaként indult, és Prigozsin, aki meg azt azt mondta, hogy hát keményebben kell harcolni, mert ha ilyen lájtosan harcolnak, mint a tábornokok azt teszik, akkor sose fognak nyerni, vagy csak nagyon későn. Tehát azt látjuk, hogy Oroszországon belül az ellenzékiségnek a fogalmai is mások, mint itt, vagy mondjuk, ahogy azt sokan a dollár médiában be akarják mutatni. Térjünk át a második témánkra, ami az aktuális fronthelyzet. Itt hoztam önöknek két térképet, kezdjük az elsővel, Avgyívkával, ugyanis erről már sokat beszéltem a műsorban, az oroszok körbekerítették ezt a települést, ez egy 30 ezres város volt a háború előtt, a regionális főváros Donyecktől nagyjából 20 kilométerre, az ukránok innen lőtték Donyecket, ami a szakadár Donyecki Népköztársaságnak a fővárosa, és az oroszok azért is foglalták el ezt a várost, hogy ezt az ágyúzást megakadályozzák, és egy érdekes új taktikát használtak. Ugye a Bahmutnál azt láttuk, hogy 7 hónapon keresztül nyüstölték egymást, hogy az oroszok támadás után küldték előre az embereket, a börtöntöltelékeket, sokan meg is haltak. Itt emlékszünk ezekre az első világháborúból ismert képekre, hogy hullák fekszenek a senki földjén, elég szomorú, borzasztó látvány. De ugye ott ez sokáig tartott. Itt Avdiivkánál egy másik stratégiát választottak az oroszok, talán már meséltem erről az előző hetekben is, de nem árt szem előtt tartani ezt, és mindjárt megmondom miért. Itt először a magaslatokat foglalták el, a klasszikus angol szász stratégia, vagy cézári sícsinát, a high ground, tehát a magaslat mondja az angol, és az a lényeg, hogy innen a magaslatoktól, ami a város 10%-át tette ki, elkezdték körbezárni a várost, de a magaslati pontokból ugye jobban tudták lőni az ukránokat. És azzal, hogy a város 10%-át foglalták el, és egy harapófogót láthatóan elindítottak, az ukránokat arra vették rá, hogy egymás után vonják ki a csapatokat. Tehát ez egy új taktika volt az oroszok részéről, és hát ugye az a hagyományos orosz módszer, hogy mindent letarolnak, ez itt is működött, ugyanis most már a FAB 500-as és FAB 1000-es bombákhoz képes, most már FAB 1500-as bombákat is nagy számban vetettek be. Ezt amiatt tehették, hogy Oroszországnak légi fölénye volt a csatatér fölött. Ugye az oroszok közben ritkítják, pusztítják az ukrán kritikus infrastruktúrát, arra késztetve az ukránokat, hogy a légvédelmi rendszereiket a nagyvárosok, az erőművek és közlekedési csomópontok védelmére vonják össze, és ne a fronton támogassák a küzdő csapatokat, pláne hogyha nem tudják, hogy hova kell rakni ezeket, hol fognak támadni az oroszok. Ja, Avdiivkánál az oroszok repülőket használtak, ezek a repülők nagyjából olyan 30-40 kilométerre kioldják ezeket a siklóbombákat, amelyek célba érnek, és így az oroszok ugye messzebbről tudják indítani a támadást, tehát kisebb az esély, hogy lelövik a repülőket. Azért lelőttek orosz repülőket, nagyjából 3-4-et az ukránok, de ez nem változtatott a légi fölényen. Tehát azt látjuk, hogy ez a taktika, ez működik, és hát ezt ismétlik az oroszok, hogy a település egy részét elfoglalják, és utána célzott támadásokkal az ukránokat visszavonulásra kényszerítsék. Tehát ez történt most Avdiivkánál, ez volt az első térkép. Hoztam még egy térképet Robotinóról, ez a híres Bradley tér, ahol már az ukrán ellentámadás június 4-ei megindítása után vagy 6 Bradley füstölgött, aztán kilőttek melléjük egy vagy két Leopard 2-es tankot is, tehát ugye ezért hívjuk Bradley térnek ezt a helyet, mert hogy rengeteg Bradley-t lőttek ki itt az oroszok. Hát ez is azért történhetett meg, mert itt is a magaslatokat ellenőrizték az oroszok, az ukránoknak egy utánpótlási vonala volt, vagy az aknamezőkön keresztül jöttek, ahol aknára futottak a járműveik, vagy az úton, ahol megbelőtték őket az oroszok. Hát azt látjuk, hogy ennek a Robotinónak és a mellette lévő Verbove falunak az a jelentősége, hogy az ukrán ellentámadás csak is itt ért el sikereket. Itt tudtak nagyjából 12 kilométert előre jutni, ugye nem jutottak el Melitupolig, ami a nagyjából egy 60 kilométerre lévő közlekedési csomópont, amit el akartak foglalni, hogy elvágják az orosz utánpótlást a Krimfélsziget és Oroszország déli része között, mondjuk Rostov között, itt ugye ez az Azovi-tenger fölötti részre kell gondolnunk. Közben annyi változás történt egyébként, hogy az oroszok építenek egy új vasútvonalat közvetlenül az Azovi-tenger mentén, hogy Melitupol jelentősége csökkenjen, és két vasútvonaluk legyen, egy a mostani fronthoz közelebb, ez a régi vasútvonal, illetve az új, ami nagyjából 500 kilométeres vasút lesz, és ez összeköti a Krimfélszigetet északon Oroszországgal, és így a krimi hidat is, hogyha támadás érné, akkor vasúton tudnának, igaz, hogy kicsit hosszabb úton, de mégis a Krimfélsziget felé vasúton szállítani az ukrán tüzérség től messze, hát a HIMARS eléri, de hát a HIMARS-ból egyrészt az ukránoknak kevés van, másrészt alig kapnak rakéták hozzá, harmadrészt ugye most lőttek ki az oroszok pont egy HIMARS rendszert, ezekre külön prémium van, tehát a nyugati tankokra, nem sokára az F-16-os repülőkre az oroszok külön prémiumot kapnak, hogy egy Leopard 2-est kilő, az a Baikal tó mentén kap egy telket, vagy plusz pénzt, ugye. Tehát Robot Ilónak ez a jelentősége, az oroszok az elnökválasztásig vissza akarják foglalni a tavaly júniusban elvesztett területet, ugye most már a felét visszafoglalták, elképzelhető, hogy az elnökválasztásig hátralévő két hétben még azt a másik felét is visszafoglalják, és hát ugye ez az az irány Zaporozse, az a déli irány, ami Herszontól keletre van ugyan, de hát itt Dnipropetrovsk, ukránó Dnipro regionális főváros az, amihez hát még van vagy 150 kilométer, de lényeg az, hogy az oroszok így délről arrafelé is el tudnak indulni. Az oroszoknak most az a stratégiája, hogy minél több támadási irányban mozognak, mert akkor az ukránoknak azt a kevéske kis tartalékukat, ami van, oda kell vinni, tehát próbálják megosztani őket, és hát egy nagyobb orosz támadás előtt, amire hírek szerint akár 200 ezer orosz katonát is pontosítottak, hogy az ukrán erőket minél jobban megosztják. Meglátjuk. A jövő héten erre is vissza fogok térni. Hoztam egy harmadik témát is, ami most nagyon aktuális, nem csak azért, mert a világ legnagyobb elektromos autógyára, a BYD, ami annyit jelent, angol neve van, angol betűszó, hogy Build Your Dream, valósítsd meg az álmod, és ez kicsit visszavezet minket egyébként az autózásnak a hőskorszakába, amikor is a közgazdasági tankönyvek fogalmává vált jelenséggel találkozunk, ugyanis van a fordizmus és a toyotizmus. Ugye Henry Ford azt találta ki, hogy egy viszonylag egyszerű autót épített, egyszerű, de zseniális autót, volt mondjuk három típus és négy szín. És ugye azt mondta, hogy annyi pénzt kell adnom a munkásaimnak, hogy tudjanak venni ők is egy T-modellt. Ez volt az a híres T-modell. És hát ugye azért kellett a munkásoknak annyi pénz, az első 1000 darabot megvették a munkások, ugye kedvezményesen, ez azt jelentette, hogy ha voltak gyermekbetegségei az autónak, mondjuk valami rossz volt, akkor a munkások autóinál ez kiderült, és ugye még akkor mielőtt úgymond sorozatban elkezdték árusítani, házon belül megoldották, hogy hát akkor nem így kell húzni, hanem úgy kell, vagy nem ilyen alkatrész kell, hanem olyan. Tehát ez volt a fordizmus, hogy mindenkinek legyen egy, és akkor az most mindegy, hogy milyen színű, de lényeg az, hogy van egy autóm, el tudok menni A-ból B-be. Amikor már mindenkinek volt egy autója, ez olyan, mint most az okostelefon, már mindenkinek van okostelefonja, akkor jött a toyotizmus, ugyanis az emberek különbözni szeretnének. Szeretnék az egyéniségüket megjelölni, és hát, vagy megmutatni. És itt jön az, hogy a Toyota azt találta ki, hogy hát egyéni igényekre szabja az autóját, és ha valaki elektromos ablakemelőt akart, akkor azt kapta, ha ülésfűtést, akkor azt, és akkor így szépen az igényekhez lehetett alakítani az autót, és akkor az emberek hajlandóak voltak több pénzt adni azért, hogy a saját igényeikhez jobban illeszkedő autót kapjanak, és a Toyota ezt az igényt vette észre, és szolgálta ki. Na hát a kínaiak, ugye ők kicsit később kapcsolódtak be ezekbe a dolgokba, de az a lényeg, hogy ők a későn jövők előnyét is felhasználva egyszerűen rájöttek arra, hogyha már mindenkinek van autója, akkor olyan autókat kell csinálni, ami még nincs. Ugye főként a német autók jelentik a szabványt, német autók jelentik az autót, ugye így is a Volkswagen azt mondja, hogy az autó. Ha megnézzük, hogy a német autók nagyjából 40 éve nem sokat fejlődtek technikailag, amikor 40 éve az Audi kitalálta a közvetlen befecskendezést, ez egy óriási attrakció volt, hihetetlen technikai újítás, hát nagyjából 40 éve nem nagyon jutott más az eszükbe, ami ilyen minőségi vagy nagyságrendekkel megnövelte volna a termelést vagy a minőséget. Tehát ilyen szempontból a németek 40 éve abból élnek, hogy olyan prémium autókat gyártanak, amiért az emberek világszerte hajlandóak sok pénzt adni, és amelyek ilyen maszkulin erőgépek, tehát így nulláról 100 kilométerre mondjuk 6-7 másodperc alatt felgyorsulnak. A német autó jól tartja az értékét, viszonylag stabil a szervizelése, tehát köszönik szépen, jól vannak. Igen, ám csak a kínaiak az elektromos autózásban felfedezték azt a piaci rést, amivel a németeket és az időközben megjelent Teslát, mint amerikai elektromos autógyártót be tudják előzni. És pont azzal, amivel a Toyota annak idején a Fordot, nevezetesen, ahogy a japánok szeretik a Tamagotchit, meg ezeket a mindenfajta csilingelő, villogó dolgokat, úgy a kínaiak is szeretnek ilyenekkel játszani. Magyarul a kínaiak kitalálták azt, hogy sokkal jobb szoftvereket tesznek az autókba, például a kommunikációt, a szórakoztatást is integrálják az autóikba, és ez az, amit a németek sosem tennének, vagy csak nagyon ritkán, és hát a többiekről le is beszéljünk. Tehát magyarul a kínaiak olyan elektromos autókat gyártottak, amelyek jobban illeszkednek az ázsiai fogyasztók igényéhez, akik a kommunikációt, a szórakozást is szeretnék valamilyen formában megjeleníteni az autójukban. És hát itt a BYD elkezdte ezeket gyártani, ugye buszokat is gyártott Komáromban, már régóta zajlik a buszgyártás, és hát most Szegedre költözik a BYD első európai elektromos autógyára. Erről hoztam is önöknek egy cikket a hiradó.hu-ról, ahol azt látjuk, hogy Orbán Viktor fogadta a BYD csoport elnökét, és ugye megállapodtak ennek a gyárnak a létrehozásáról, illetve arról, hogy Magyarország hogyan támogatja ezt a gyárat. Ne legyenek kétségeink, a spanyolok, a németek, a franciák, bárki a fél kezét odaadta volna, hogyha ők kapnák meg ezt a gyárat. Végül a kínaiak Magyarország mellett döntöttek. Miért? Hát pont a keleti nyitás politikájának az első gyümölcsei miatt, azért, amiért Magyarország következetesen kiáll, akár az uniós kritikákkal szemben, amellett, hogy kölcsönös tisztelet, kölcsönös előnyök mentén kell politizálni Kínával is, más országokkal is, nem szabad beleszólni az ügyeikbe, az az ott élő embereknek a dolga, nem kell iskolamesterként kitanítani a kínaiakat, az arabokat, másokat, hogy mi a demokrácia, mi a nőknek a szerepe, mert ők azt majd ott eldöntik maguk. Az iráni nők megbeszélik az ajatollahokkal, a kínai nők megbeszélik a kínai vezetéssel, de az nem a mi dolgunk, hogy kitanítsuk őket, hogy úgy éljenek, mint mi, majd ők azt eldöntik, hogy ők hogyan akarnak élni. Tehát például a magyar kormány, amikor nem avatkozik bele más országoknak a belügyeibe, akkor pont egy olyan szimpátia pontot kap, ami a beruházásoknál megvalósul, vagy apró pénzre váltható. Most itt nem apró pénzre, hanem súlyos euró milliárdokra váltható. És hát az sem utolsó szempont, hogy Szeged pont a Belgrád-Budapest vasút mentén fekszik. Tehát a görög Pireuszból érkező konténerek pont Szeged mellett haladnak el, és az alkatrészeket rögtön be lehet szerelni a Szegeden majdan készülő autókba. Tehát az is fontos, hogy Szeged és környéke még nem rendelkezik olyan nagy beruházással, ami felszívta volna a munkaerőt, tehát Szeged és környéke, akár Békéscsongrád, Csanád vármegyékből is az emberek tudnak menni majd dolgozni Szegedre, tehát ez is nagyon fontos, és az is, hogy a kínaiak ugye napelemekkel szeretnék az energia igényt fedezni, Kaposváron épül is egy új napelemgyár, és azt látjuk, hogy az Alföld déli részén, ahol több a napsütéses órák száma kellő, energiát is biztosít a gyártási folyamathoz. Tehát minden összeáll, a magyar állam tudja őket segíteni, és hát nagyon félnek az európaiak, egyébként főleg az euróadósság zóna déli részében aggódhatnak. Franciák, olaszok, spanyolok már nagyon félnek is, ugyanis az ő autóik nem versenyképesek. Tehát az euró nekik túl drága, ezt már sokszor elmondtam, hogy az euróadósság zóna azért rossz a délieknek, mert ő nekik igazából 300 forintba kéne kerüljön az eurójuk. Tehát ha lenne déli euró, és az 300 forintot érne csak, nem 400-at nagyjából, mint a mostani euró, akkor az ő autóik versenyképesek lennének. Viszont, hogyha 400 euróba kerül, vagy 400 forintba kerül egy euró, akkor az ő autóik nem versenyképesek, mert ugyanannyiba kerülnek forintba, nagyjából, mint egy német autó, és ha az ember választhat, akkor nyilván inkább egy német autót vesz, és nem egy dél-európait, ami nem tartja meg úgy az értékét például. Hogy nem lehet 3 év múlva egy újabb autóra becserélni. Tehát azt látjuk, hogy a délieknek ez rossz, és ők nem azt mondják, hogy akkor versenyképesebbek leszünk, akkor több szolgáltatást adunk, vagy jobb autókat építünk, vagy csökkentjük a költségeinket, és akkor olcsóbbak leszünk. Ők azt mondják, hogy dögöljön meg a szomszéd tehene is. Ők azt mondják, hogy tiltsák ki a kínai autókat az európai piacról, mert nem bírják a konkurenciát. Tehát nyilván az euró nekik túl drága. A németeknek tök jó ez az euró, mert különben, ha német euró lenne, vagy északi euró, ami Szlovákia, Ausztria, Holland, Németország, Finnország lenne, tehát az északi része az eurózónának, ahol van termelés, akkor az 600-700 forint lenne. Nyilván, ha 600-700 forint lenne egy északi euró, akkor az ott gyártott termékek még drágábbak lennének, ezért inkább fizetik a különbözetet a délieknek, mármint hogy az államadósság átvállalása által, ez a Target 2 rendszer az Európai Központi Bankon belül, és akkor inkább az északiakkal megfizettetik azt, hogy a déliek ne szakadjanak ki ebből az eurózónából, és ne hozzák létre a saját euróövezetüket, mondjuk úgy, hogy akkor 300 forint lenne egy déli euró, hanem maradnak a 400 forintos átlagban, ami nekik továbbra is rossz, az északiaknak meg továbbra is jó. És nem azt mondják a déliek, hogy magyarul, hogy akkor ezen változtassunk, hanem akkor nyilván nem is engednék nekik sem a németek, sem a brüsszeliek, hanem akkor ugye a kínaiakat kitiltanák, és hát mi az, miket látunk? Képzeljék el, a BYD 8 darab autószállító hajót rendelt, na egy vagy kettő már működik, hatot még most gyártanak le, és egy ilyen autószállító hajóra nagyjából 8 és 10 ezer közötti autó fér, attól függ, ugye, hogy mekkora. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy hajó Kínából mondjuk másfél hónap alatt ér ide, és akkor mondjuk, ha kiszámoljuk, hogy mondjuk akkor évente hányszor tud fordulni, akkor mondjuk kiszámolhatjuk, hogy hány autót tudnának idehozni Európába, amit Kínában gyártottak. Azért is hozzák Magyarországra a gyárat, hogy az unió területén készüljenek az autók, ugye azokat nem lehet már behozatali korlátozással sújtani. Tehát nagyon nagy versenyt látunk itt az elektromos autók terén, de Magyarország jól áll. És hát egyébként is a keleti nyitás politikájában jól állunk. Nem tudom, tudták-e, hogy Magyarország a Kínai Nemzeti Bank Yuan elszámolási központja, Magyarországon van a Kínai Turizmus Regionális Központja, illetve Pécset van a Huawei-nek az Európai Szerviz Központja. Tehát ezek a beruházások mind ide jöttek, azért, mert jó a magyar-kínai viszony. Tehát a keleti nyitás egy sikertörténet Magyarország szempontjából. Azt látjuk, hogy az első konfliktusok után, az első támadások után látszik, hogy termőre fordulnak ezek a beruházások, és azzal, hogy a BYD Magyarországot választotta, ezzel egy olyan újabb nagy beruházás érkezett Magyarországra, ami a magyarországi autógyártásnak a jövőjét legalább 10-20 évre garantálja, hogy az akkumulátorgyárak is olyan termékeket állítanak elő, amiket rögtön a német luxusautókba szerelnek be, amikre Európában minimum ugye van kereslet, és hát ezek azt mutatják, hogy ez a 300 ezer magyar ember, aki itthon dolgozik az autóiparban, legalább még 10-20 évig arra számíthat, hogy biztos munkahelye lesz. Lapozzunk egyet, és térjünk át a svéd NATO csatlakozásra, ami most már szinte biztos. A műsor előtti pénteken volt Magyarországon a svéd miniszterelnök, és nagyon sok fontos bejelentést tett Orbán Viktor jelenlétében. Ugye itt az a legfontosabb szempont, hogy sikerült a nézeteltéréseket tisztázni. Tehát azokat a félreértéseket, hogy a svédek iskolamester módjára kioktattak minket. Ugye ez nem járja sem az Unióban, sem a NATO-ban. Illetve hát azt is látni kell, hogy azért reméljük, hogy a svédek nem annyira gerinctelenek, mint a finnek, akik a NATO csatlakozásuk magyar megszavazása után másnap csatlakoztak a gender lobby peréhez, 15. országként csatlakoztak ahhoz a perhez, amit a bizottság Magyarország ellen visz az Unió bíróságán a gender lobby érdekében, hogy Magyarországon is engedjék meg a gyermekeknek az idézőjelben érzékenyítését, a gender propagandát. Reméljük, a svédek nem fognak a megszavazás után ehhez a perhez csatlakozni, van annyi tartás bennük, a finnekben ez egy nagy csalódás, hogy ha karakán emberek lennének, előtte csatlakoztak volna, és nem másnak. Hát van ilyen sok történet, és akkor itt a svéd Gripen cége gépekre is, hogyha rátérek, azért a németek is sasszéznak jobbra-balra. Képzeljék el, amikor 2020 novemberében kiderült, hogy nem Donald Trump lesz az amerikai elnök, akkor a németek másnap lemondták az F-35-ös szerződésüket Amerikával. Ők Eurofightert akartak venni. Aztán amikor kiderült, hogy Bidenék is ragaszkodnak ahhoz, hogy a németek F-35-öst vegyenek, cserébe a Rheinmetall gyárthat 400 darab F-35-ös törzset Németországban, akkor ejtették ezt a német-francia vadászgép projektet, ejtették a Eurofightereket, és mi történt? Mégis F-35-ösöket fognak venni a németek. Tehát azért vannak ilyen sasszik. A magyar kormány nem ennyire illékony véleményem van. Azt látom, hogy a magyar kormány sokkal karakterfesztebb, sokkal következetesebb, gerincesebb és egyenesebb ennél. Ugyanis ugye 2001-ben a Gripenek mellett döntött az első Orbán kormány, ez akkor nagy vitát váltott ki, talán kevesen emlékeznek arra, fontos emlékeztetni rá, hogy akkor nagyon sok ország akart repülőt vásárolni. És a Gripen egy ideális választás a mi térségünk kicsi országai számára, és pont úgy van kitalálva, hogy például egy 600 méteres felszálló pályán, vagy egy egyenes országúton föl tudjon szállni. egy repülő kiszolgálásához nagyjából 10 emberre van szükség, akiből elég, ha 1-2 szakképzett, a többi a kisegítő személyzet, az lehet betanított munkás is, és hát 1 vagy 2 teherautó meg egy tartálykocsi elég egy gép ellátásához, tehát nem kellenek mondjuk az F-16-osokkal, pont az a baj, hogy nagyon hosszú felszállópálya kell, és egy olyan szervizkörnyezet, ami mondjuk Amerikában meg Lengyelországban megvan, de Ukrajnában lehet, hogy 5 év múlva sem lesz meg. Tehát a Gripenek jelentették Magyarország számára már 2001-ben a megoldást, és hát most a svéd NATO csatlakozás örve alatt újabb 4 gépet, az 1 raj vásárol Magyarország. Ugye ezek már a legmodernebb E vagy F típusú Gripenek lesznek, amelyek már olyan tulajdonságokkal rendelkeznek, mint egy modern 5. generációs vadászgép, mondjuk az F-35-ös, és hát azt is el kell mondani, hogy a NATO-n belül tartott hadgyakorlatokon, légi gyakorlatokon a Gripenek legtöbbször megelőzték az amerikai gépeket, az F-22-es nem, de mondjuk a többit igen, és azt látjuk, hogy ez egy nagyon praktikus, nagyon jó gép, ami most egy ilyen ráncfelvarráson esett át, újabb digitális technológiával van felszerelve, és ez Magyarországnak nem csak azért jó, mert úgymond a mi igényeinkhez jobban illeszkedik, hanem olcsóbb is üzemeltetni. Azért azt nem teszik hozzá az amerikaiak, amikor az F-35-öst tukmálják rá az európaiakra, hogy az, hogy az F-35-ös a levegőben van, azért az legalább 20-30 ezer dollár, egy F-16-os is legalább 20 ezer óránként, és hát bizony-bizony egy Gripen az nagyjából 6-8 ezer dollár idézőjelben csak, hogyha levegőben van, tehát sokkal olcsóbb üzemeltetni is egy ilyen repülőt, mint az amerikai csúcsmodelleket. Tehát ez is például a Gripen beszerzése mellett szólt, hát azon túl, hogy a mi pilótáink, a mi szerelőink már ismerik ezeket a gépeket, és így ezeket most már be tudják illeszteni a honvédségnek a hadrendjébe. Tehát üdvözöljük a svédeket, azt mindenki tudta, hogy április 4-én, amikor a washingtoni szerződés aláírásának 75. évfordulóját fogják ünnepelni Washingtonban, akkor a svédek ott lesznek, így most már biztos is. A Kormányinfo cikkében azt a képet látjuk, amikor Orbán Viktor és a svéd miniszterelnök sajtótájékoztatót tart, és az ő jelenlétükben írja alá a Gripeneket gyártó cég vezetője, illetve a magyar honvédelmi miniszter az újabb 4 gép szállításáról szóló szerződést, illetve azt, hogy a már a honvédség szolgálatában álló 14 gép ugye 2026 után is Magyarországon maradhat. A svéd NATO csatlakozásról lépjünk tovább az amerikai elnökválasztási előválasztás, ami most a dél-karolinai ágához ért. Ugye érdekes ez a dél-karolina, ugye amikor a polgárháború volt, akkor ketté váltak, ugye Észak-Karolina az Unióval tartott, Dél-Karolina a konfederációval, és amikor véget ért a polgárháború, Észak-Karolinában megmaradhatott a rabszolgaság, ott azt később számolták föl, ugye Dél-Karolinában ugye már a polgárháború után felszámolták. De az a lényeg, hogy Dél-Karolinában tartották meg most ezt az előválasztást, rengetegen vettek rajta részt, 400 ezer republikánus és 300 ezer demokrata szavazó, tehát ez egy nagy tömeg, és azt látjuk, hogy Donald Trump elsöprő győzelmet aratott, 60-40%-ban nyert Nikki Haley ellenében, aki pont Dél-Karolinának volt korábban a republikánus kormányzója, és a Donald Trump által kinevezett amerikai ENSZ nagykövet, azt remélte, hogy a saját hazájában, a saját földjén, a saját választó kerületében, ahol korábban kormányzó volt, majd fordít a lejtmeneten, és Trumpot itt le tudja győzni, hát nem tudta. Ez azt jelenti, hogy ez az 50 küldött, akik majd a republikánus elnökjelölő konvención Dél-Karolina nevében szavaznak, mind Trumpra fognak szavazni. Ugye most március 5-én lesz a Superked, amikor 16 szövetségi államban tartják meg egyszerre az előválasztást. Hát itt most már Nikki Haley-nek még kevesebb esélye van, de ő nem akarja ezt belátni. Ő nem lép vissza, egyrészt, mert akkor Trump már vitathatatlanul a republikánus párt jelöltje lenne. Ő azt reméli, hogy még a nyáron, és az elnökválasztás előtt, november 5-e előtt, jogi úton megfosztják Trumpot attól a lehetőségtől, hogy induljon a választáson. Erre Georgiában van a legjobb esély. New Yorkban 2 per zajlik Trump elnök ellen, ott ő egyedüli vádlott. Ugye hát ezek így leperegnek róla. Ezek az ügyek. Georgiában annyival rafináltabb a helyzet, a globalisták egy csapdát állítottak Trumpnak, de a műsorban már többször beszéltem róla. A globalisták azért pereltek be 16 embert, helyeztek vád alá, mert azt remélik, hogy a Trump melletti még 15 ember közül egy vagy kettő vádalkut köt. És akkor nem arról van szó, hogy Trump támogatta a kapitólium ostromát, vagy át akarja alakítani Amerika alkotmányos berendezkedését, hanem ilyenkor az a trükk, a jogi trükk, hogy az egy vagy két vádalkút kötő ember azt fogja eskü alatt vallani, hogy Trump lefizette őket, hogy hamis tanúzást folytassanak. Eltüntetett bizonyítékokat, vagy megfenyegette őket. Értsd, egy olyan jogállást akarnak bizonyítani, például vádalkúval, ami nem az eredeti vádról szól, hanem arról, hogy Trump megpróbálta megnehezíteni, vagy ellehetetleníteni az igazság kiderülését és a rendőrség munkáját, vagy a jogszolgáltatást. Tehát ez a forgatókönyv, amit most is talán Trumpra rá akarnak húzni. És hogyha ez sikerülne a globalistáknak, akkor Nikki Haley azt reméli, hogy miután még versenyben van, akkor automatikusan ő lesz majd a jelölt. Tehát ezért sem fogja föladni, még akkor sem, ha Super Kedden komoly veszteséget fog szenvedni. Hoztam önöknek egy videót a YouTube-ról, most ezt nézzük meg együtt, és akkor rögtön megértjük, hogy az amerikaiak miért szavaznak Donald Trumpra.
All right. Look. You're going to be so proud of your country if I get in. You're going to be so proud of your president, and I don't care about that. But you are going to be so proud of your country because we're going to turn it around and we're going to start winning again. We're going to win so much. We're going to win at every level. We're going to win economically. We're going to win with the economy. We're going to win with military. We're going to win with healthcare and for our veterans. We're going to win with every single facet. We're going to win so much. You may even get tired of winning and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. We have to win more. We're going to win more. We're going to win so much. I love you, Albany. Get out and vote. You will be so happy.
A videóban Donald Trump azt mondta, hogy vele csak nyerni lehet, Amerika nyer vele, és hát igen, ott van az a 4 év, amikor Donald Trump volt az USA elnöke, egy háborút nem indított, egyetlen célzott likvidáció volt, egy iráni tábornokot öltek meg, de háborút nem indított Donald Trump, és azt is látjuk, hogy a Covid előtt, mint ahogy a dagály megemeli az összes hajót, ugyanúgy minden társadalmi rétegben nőtt a foglalkoztatás, nőtt a jólét, csökkent a szegények száma, és ami a legfontosabb, azt a fajta önbecsülést tudta adni az amerikaiaknak, hogy büszkék lehetnek a hazájukra, hogy ők tényleg a szabadság földje, tényleg a bátrak hazája, hogy a himnuszuknak a refrénje mondja, és bizony nem csak, hogy ezek frázisok, hanem hogy megélhetik. Ugyanis, hogyha van pénzük ahhoz, hogy megvalósítsák az amerikai álmukat, akkor bizony el is hiszik, hogy aki Amerikában él és dolgozik, az egyről a kettőre jut, ehhez kell az adócsökkentés, amit Trump ugye megígért és meg is csinált. Kettő, a teljes foglalkoztatás felé való elmozdulás, és hogy aki akar dolgozni, az tudjon dolgozni. És a Covid előtt azt láttuk, hogy tényleg a minden csoportban nőtt a foglalkoztatottság, még ha nem is volt teljes, a teljes foglalkoztatás az 5%-nál kisebb munkanélküliséget jelent. De tényleg a feketék körében, a gyereküket egyedül nevelő anyák körében, az idősebb munkavállalók körében, a spanyolajkúak körében, tehát a kisvárosiak körében az összes foglalkoztatottsági mutató fölfelé, mert a Covid persze ezt megakasztotta, és a Covid kezelése azért elég sok kérdőjelet hagyott. Trump ugye ott rontotta el, hogy az előválasztás, bocsánat, a levélválasztást, Trump ott rontotta el, hogy a levélválasztásnál, ami a Covid-ba belelógott, tehát már mondjuk ilyen augusztus-szeptembertől elindult az a levélválasztás, és nagyon sok idős ember, aki félt a szavazóhelyiségbe elmenni, mert egyszerűen ugye idősek, betegek voltak, azt mondták, inkább levélben szavaznak. Még ezt a képet látták Trumpról, aki a Covid-ot mondjuk így, hogy kérdésesen kezelte. És azt mondták, hogy akkor már inkább a Biden, aki azt mondta, hogy oltás a karba, pénz a zsebbe. Amikor viszont már rájöttek ugye sokan, hogy a Bidennal mit kapnak, akkor már késő volt, hogy akkor már sokan vettek részt személyesen a választáson, de a levélválasztás már elment. Arról már ne is beszéljünk, hogy voltak olyan államok, ahol hajnalban 200 000 Biden szavazatot találtak, és a Trump szavazatokat meg a mocsárból szedték elő utána. Meglátjuk. Lényeg az, hogy hogy Donald Trumpot nem lehet megállítani, nem arról híres. Hát utolsó témánként hoztam, de nem véletlenül raktam a végére, mert talán egy minuszos hír, hogy a dollár baloldal tüntetés tartott, hát alig voltak ezren, és nem csak azért, mert szemerkélt az eső, hanem azért, mert a közvetlen elnökválasztás mellett ennyi embert lehet manapság Magyarországon mozgósítani. Már az 1989 novemberi négyigenes népszavazásnál is eldőlt, ha csak kis különbséggel 8000 szavazattal, hogy a magyarok többsége az országgyűlés általi elnökválasztást preferálja a közvetlen elnökválasztáshoz képest. Tehát ez már nagyjából eldőlt a rendszerváltáskor. Illetve hát tetszettek volna 2011-ben reklamálni az alaptörvény vitájánál, amiből kivonultak a baloldaliak, és azt láttuk, hogy ott elmondhatták volna a véleményüket, ha nem vonulnak ki, és például a közvetlen elnökválasztás melletti érveiket felhozhatták volna, nem tették, az alaptörvényben nem ez került be. És hát azt is látjuk, hogy a dollár influencerek tüntetésére rengetegen mentek ki, talán inkább a gyerekek sorsa iránti aggodalom miatt sem, mint az influencerek hívására, de azt látjuk, hogy a dollár baloldal nem tudott messze annyi embert mozgósítani, mint a dollár influencerek. Gyurcsányék tüntetése a kezdetben jó ötletnek tűnt sorozatba illik. Ugye Gyurcsányék mindig is értenek ahhoz, hogy a parlament adott ülésszakát egy nagy durranással, egy nagy látványos akcióval kezdjék. Tehát a legsikeresebb az volt, amikor talán amikor kiszakadtak az MSZP-ből, éhségsztrájkolni kezdtek, de persze 8 órát az egyik, 8 órát a másik, és ott sátraztak a Kossuth téren. Tehát ez egy látványos akció volt talán, akkor máskor kivonultak. Tehát mindig van valami mutatvány, amivel magukra hívják a figyelmet, és ennek az a lényege a Gyurcsányék kommunikációjában, hogy ők azt mutassák, hogy ők távol állnak a Fidesztől, távol állnak Orbán Viktortól. Hát ez most nem jött össze, mert egyrészt már alig voltak, tehát tényleg maximum ezen, ha voltak, de akkor már a rendőrök, meg a tudósítók, meg a mindenfajta sétálók, kutyasétáltatók is benne vannak a létszámban. Kettő, hogy olyan témát választottak, ami szó szerint a kutyát nem hozza lázba, ugyanis hát most, hogy közvetlenül válasszuk az elnököt, most ezért tömegek kimennének az utcára, pláne vasárnap délután, hát ez nem, tehát jobb témát kellett volna választani. És hát azt is látjuk, hogy hiába voltak ott ugye a többi dollárbaloldali pártnak a szónok, igazából miután nekik sincsenek nagyon támogatóik, vagy csak olyanok, akik befogott orral szavaznak rájuk, de nem mennének ki tüntetni miattuk az utcára, azt is láttuk, hogy ez a többi párt sem, a négy dollár baloldali párt sem tudott szavazókat, támogatókat az utcára vinni, tehát ebből is látszik, hogy tényleg a közvéleménykutatásokban az 1-2%, amit mérnek a legtöbb ilyen pártnak, az lehet, hogy helytálló. A Magyar Nemzet cikkét hoztam, ugye azt látjuk, hogy tényleg kevesen vannak, és hát azért a kettős mérce itt is látszik, ugye elítélték Fekete Győr András, mert a rendőröknek ment neki, elítélték Varjú Lászlót, mert ilyen magánszámot adott elő az MTVA épületében. Hát azért az elég érdekes, most gondoljunk bele, hogy neki nem tetszik valami, ugye, hogy képviselő be akarta olvastatni másokkal együtt a követelését a tévében, de hát nem ez a módja. Tehát ha van valami problémája, akkor van egy módja, nem az, hogy bemegy a tévében lobogtatja a képviselő igazolványát, hogy nem ér, a nevem, káposzta, a fejem, és akkor ugye ott mindenfajta magánszámokat előad, hanem akkor be kell, és ugye, hogy megzavarni az adást, hogy most azonnal olvassák be a 12 pontunkat, ez is, hogyha valakinek nem tetszik az atomerőmű, akkor lobogtatja a képviselő igazolványát, bemegy az atomerőműbe, és lekapcsoltatja, mert ő nem szereti az atomenergiát, hát hogy van ez? És akkor ugye, amikor a bíróság elítéli, akkor nem lemond, hanem akkor mindenfajta ilyen kifogásokat talál, és hát az elvtársai, a Segítsd elvtársa lebukottakat elv szerint meg mosdatják. Tehát ugye, hogy múlt héten teli szájjal követelik XY meg Z-nek a lemondását, amikor meg a saját elvtársaikról van szó, akkor meg szépen csücsülnek és hallgatnak, és nem szólnak semmit. Tehát itt látjuk a kettős mércét, de hát az emberek látják azért, hogy erre a dollár baloldalra nem lehet számítani, a globalista érdeket képviselnék Magyarországon, és hát ennyire telik, ennyi támogatót tudnak összeszedni, vagy hát, hogyha lebuknak, és a bíróság elmarasztalja őket, akkor meg a székükbe kapaszkodnak, és nem az egyenes utat választják, nem mondanak le. Én viszont befejezem a műsort erre a hétre, megköszönöm nézőimnek a figyelmet, megköszönöm az érdeklődést, és hát arra biztatom önöket, hogy az elhangzottakat gondolják végig, és maradjanak továbbra is jól értesült optimisták.